No, hát akkor több komolyságot az éterbe, mert egy nagyon-nagyon érdekes és hát ilyen keser-édes probléma, inkább keserű, mint édes jön elő. A magyarok fele a szűkös megélhetési szint alatt él. Ezt egy kutatás mutatta ki. Itt van az Egyensúly Intézet elemzője, kutatója Marek Bertram, aki ezt a kutatást jegyzi. Jó reggelt, szervusz, köszöntünk itt a stúdióban.
Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást.
Először is, ez hogy lehet mérni? Egy kis módszertant az elejére, hogy tudjuk, hogy min alapulnak ezek az adatok, amik majd elhangzanak később.
A kutatást tavaly végeztük negyed évente, személyes megkérdezéssel, és minden megkérdezésben 1000 fő vett részt, tehát ez relatíve megbízható kutatásnak számít a piacon, sokkal inkább, mint az internetes, vagy éppen a telefonos megkérdezések.
Ilyenkor ilyen kérdések hangzanak el, hogy mennyi a fizetése, ő meg tud-e élni a fizetéséből, tud-e tartalékolni, mennyire változott az életszínvonala?
Mi egészen speciális kérdéseket teszünk fel, ami kifejezetten a szegénység mértékét vizsgálja.
És ezek milyen? Néhányat, ha hallhatnánk.
Az egyik az, például, hogyha már itt benne vagyunk a mínuszokban, hogy a következő 3 hónapban vajon az egyén ki tudja-e fizetni a rezsiköltségeit, egészen pontosan a fűtés számláját, ki tudja-e fűteni a következő 3 hónapban, ezt szoktuk megkérdezni. És ez jelenleg úgy néz ki, pontosítva, az adatfelvétel az 23 novemberi, tehát most már annyira nem aktuális, de mindenképpen aktuálisabb, mint a többi szegénységkutatás. Ez úgy néz ki jelenleg, hogy a magyar társadalom 6%-a nem tudja majd kifűteni a lakását, az életterét, további 29% pedig néha nem fogja tudni kifűteni az életterét, ami azt jelenti, hogy nagyjából a magyar társadalom harmada küzd ezzel a problémával.
Nem hangzik jól, ez a néha is olyan, hogy hát most, hogyha 17 fok lesz délután, akkor ez mázli ezeknek az embereknek, de alapvetően, hogyha gondolkodni kell azon, hogy mikor fűtünk, mikor nem, az ugyanolyan rossz, mint hogyha azon kell gondolkodni, hogy mikor van vacsora, mikor nincs.
Igen, ezzel kapcsolatban is felszoktunk tenni egy kérdést. A kérdés pontosan úgy hangzik, hogy a következő 3 hónapban megteheti-e az illető, hogy minden második nap húst vagy halat fogyasszon. Ugye ez a kérdés úgy van feltéve, hogy ne legyen kizáró a vegetáriánusok vagy a vegán életmódot élők tekintetében. És itt továbbra is azt látjuk, hogy nagyjából a társadalom harmada nem lesz képes ezt megtenni.
Mondjuk azt a társadalomnak ebben a decilisében valószínűleg nem jellemző az, hogy vegán vagy vega életmódot folytat valaki, mert itt sokkal nagyobb problémákkal kell megküzdeni. Tehát itt ugye maga
egyáltalán valamit tudjanak enni, nem válogathatnak az élelmiszerek között, és ugye ilyenkor általában ők esznek viszonylag egészségtelenül, mert ugye a zöldséggyümölcs ritkán kerül az asztalra, ezt más kutatásokból azért lehet látni. Azt is mérte ez a kutatás, hogy mennyi az az összeg, amivel azt mondják ezek az emberek, hogy az elegendő ahhoz, hogy átvészeljék ezeket a nehéz időszakokat, és ez mekkora összeg egyébként?
Van egy olyan kérdésünk, ami azt firtatja, hogy az egyéneknek személy szerint nettóban havonta mekkora jövedelemre van szükségük. És 3 szintet szoktunk meghatározni, az egyik a szűkös, a másik az átlagos, a harmadik pedig a gondtalan életmód. És jelenleg azt látjuk, hogy a legfrissebb eredmények szerint, hogy a lakosság úgy gondolja, hogy a szűkös megélhetéshez jelenleg havi nettó 250 000 forint szükséges.
Személyenként, tehát nem családonként, tehát ha 2 kereső van, akkor az egy családnak ugye 500 000 forint nettót jelent. Szűkös megélhetés.
A szűkös megélhetés. Igen. Az átlagos megélhetéshez havi nettó 350 000 forintra, és a gondtalan megélhetéshez pedig 600 000 forintra van szükség. És viszont, amikor ezt összevetjük a jövedelmi kérdésekkel, akkor azt látjuk, hogy a magyar társadalom 3%-ának egyáltalán nincs jövedelme, és további 47%-nak pedig a havi nettó 250 000 alatti jövedelme van. Tehát a társadalom fele tulajdonképpen nem éri el a szűkös megélhetéshez szükséges jövedelmi szintet.
Szöget üt a fejemben egy dolog ilyenkor, hogy borzasztó nagy számok ezek. Akár azt nézzük, hogy amikor egy-egy bank kimutatja, hogy, hogy az emberek, nem tudom én, döntő többségének nincs tartaléka például, tehát ha beesik egy váratlan kiadás, akkor azt ő nem fogja tudni finanszírozni. De ez is egy nagyon mellbevágó adat. De ilyenkor meg az ember ránéz mondjuk az ingatlanpiacra, ránéz mondjuk a Nemzeti Bank adataira, hogy egy családnak mennyi megtakarítása, mennyi vagyona van, stb. Akkor ezek a számok egy kicsit ellentmondanak. Vagy nem tudom, én bemegyünk egy, nem tudom, egy karácsonyi szezonban, akár vidéken egy bevásárlóközpontba, akkor látjuk azt az irdatlan tömeget. Ezek nem ellentmondások? Ez hogy jön össze? Hogy egy akkora buborékban élünk, ahol nem találkozunk szegény emberekkel? Mert azért a társadalom fele így, ez szerint így él, ilyen nehéz körülmények között, hát annak láthatónak kéne lennie.
Szerintem ez egy reális szenárió, hogy egy buborékban élünk, tehát abszolút. A társadalomban a vagyon és a jövedelem nagyon drasztikus különbségeket mutat, de amit mi ezek alapján, tehát a mi kutatásunk alapján tudunk mondani, az az, hogy jelenleg a társadalom negyede nem tudna megbírkozni egy hirtelen keletkező 100 000 forintos kiadással. 100 000 forintos kiadással. Mondjuk az egy év alatt, ugye minden negyed évben vizsgáltuk, egy év alatt azért jóval kedvezőbbek a számok, de azért hozzá kell tenni, hogy az infláció miatt ennek a vásárlóértéke ennek a 100 000 forintnak jelentősen csökkent. Ugyanakkor, hogyha életszagúvá akarjuk tenni a történetet, akkor hogyha mondjuk egy előtöltős mosógépet kell azonnal venni, akkor a társadalom negyede ezt nem fogja tudni gond nélkül menedzselni.
Azt hogy értetted, hogy egy év alatt jelentősen javult a helyzet? Tehát a jövedelmi viszonyok javultak, vagy mi történt?
Az első kutatásunk némileg más módszertannal 22. novemberében zajlott le, és akkor azt láttuk, hogy ott van ott egy óriási pánik az energiaválság kapcsán, illetve...
Tehát akkor kezdett felfelé menni, mert redeken az infláció is, igen.
És az infláció
akkor is pontosan. Akkor jött először a komolyabb rezsiszámlák, és az nyilvánvalóan még az a réteget is komolyan érintette, akik egyébként meg tudják tenni, hogy ez a 100 000 forintos hirtelen kiadással megküzdjenek, emlékezzünk csak vissza. Úgyhogy gondolom akkor, igen, értem most már, tehát ezt az összefüggést láttátok, hogy ez elolvadt egy picit, de közben ugye a másik oldalon, hogy említetted, az inflációs hatás, az pedig megmaradt. Tehát ugye csökken az infláció, de az nem azt jelenti, hogy az árak csökkennek, csak az árnövekedés üteme csökken vissza, ami azt jelenti, hogy magasak maradnak az árak.
Igen, de úgy néz ki, hogy a társadalom percepciója ezzel kapcsolatban más, mert ugye például a nominális jövedelmek azok nőttek az elmúlt évben, és alapvetően mi is a gazdasági előrejelzésünkben pozitívabb számokat látunk a jövő tekintetében, 3,2%-os GDP növekedést, 5,7%-os inflációt és 6,7%-os reáljövedelem növekedést látunk.
Az, hogy milyen megoszlása van ennek az egésznek, az pedig egy másik kutatásotokból derül ki, egy friss kutatásból egyáltalán, hogy hogy állnak a települések, mennyire fejlődtek, ezt egy kis zene után beszéljük majd meg, mert ez is érdekes lehet, hogy akkor el tudjuk-e helyezni, hogy az a réteg, aki ebben a 47%-ba tartozik, az körülbelül hol van Magyarországon. Marek Bertram, az Egyensúly Intézet elemzője, kutatója van itt velünk a stúdióban.
No, hát ízzik az üzenőfalunk, és örülünk, hogy ez így van. 0636-os 980980. Itt van egy észrevétel Gábor hallgatótól. Erős szerint a statisztika. Neki két gyermeke van, ő nettó 700-at, a felesége nettó 300 000-et keres, ez alapján fejenként 250 000 forint a háztartás bevétele. Pest megyében családi házban él, anyagi biztonságban rendszeresen megtakarít. Ő szerinte pénzügyi kultúra oktatásra szorul, mert hozzáállás kérdése az, hogy valaki milyen anyagi helyzetben van. Ez egy kicsit szerintem árnyaltabb ennél ez a felvetés. Nem tudom, majd megbeszéljük ezt is. Marek Bertram van itt a stúdióban, az Egyensúly Intézet elemzője, a szegénységkutatásról van szó. Hogy kell érteni ezt az átlagot? Tehát a keresőket nézitek? Tehát egy kereső belsőre nézve 250, mert akkor a hallgató jóval az átlag felett keres.
Jó a felvetés, és valóban hibáztam, mert a módszertannál nem mondtam el, hogy ez egy reprezentatív kutatás. Uh-huh. Tehát ebben benne vannak hallgatók, nyugdíjasok, munkanélküliek, és ugyanúgy a dolgozók is.
Uh-huh. Értem. No, a másik, hogy azt írja a hallgató, ostorozván bennünket, hogy azért nem látjuk a szegényeket, mert ők nem járnak plázába, meg nem azokon a helyeken. Én ez alól kivétel vagyok, mert ezer szállal kötődöm a vidékhez, és nagyon kis településeken is viszonylag gyakran megfordulok.
Nem, szerintem nem minket ostoroz, úgyhogy én látom. Alapvetően beszél a budapesti buborékról, hogy mit nem látunk, de hát ugye elég kimenni tehát akár Budapesten is, hogyha megnézed azt, hogy a különböző családi házakban élők mivel fűtenek például télen, és úgy általában, de gondolom, Bertram, ti ezzel találkoztok, amikor konzultációt tartotok.
Igen, ez egy nagyon nagy probléma. Tehát a szegénység alapvetően az Egyensúly Intézet egyik szívügye, abban a tekintetben is, hogy az egyik első szakpolitikai javaslatcsomagunk ezzel foglalkozott. Nem csak azért csináljuk ezt a szegénységkutatást, mert úgy gondoljuk, hogy egyedülálló, és szükséges, hogy naprakész információink legyenek erről, hanem azért is, hogy lássuk, és ott politikai döntéshozók is lássák, hogy milyen szakpolitikai területeken kell beavatkozni. Mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően...
Ezzel kezdeni kéne valamit.
Mindenféle.
Már az ordító adatok miatt.
Igen, a szegénység az abból a szempontból is probléma, hogy ez egy össztársadalmi probléma. Tehát ezt látnunk kell. Nem lehet azt mondani, hogy ez az ő problémájuk, ők tehetnek róla, erről a problémáról. Mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy Magyarország egy sikeres és sikeresebb, gazdagabb országá váljon a következő évtizedben, mindenképpen integrálnunk kell ezt a réteget is. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy adó bevételektől essünk el, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne integráljuk őket a munkaerőpiacra. Tehát ha azt szeretnénk, hogy ez egy jobb hely legyen a Magyarország, akkor bizony nagyon fontos, hogy kezdjünk ezzel a problémával valamit, és ehhez van egy nagyon szabatos, átfogó szakpolitikai javaslatcsomagunk, ami egyébként elérhető az egyensúlyintézet.hu-n.
Ezt is kérdezze valaki, hogy ezt...
szempontjából, mert a társadalom nagyon nem érzékeny erre, és azt szokták mondani, hogy miért nem dolgozik. Tehát ugye jönnek ezek a típusú megfejtések, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, mert hogy is mondjam, ez a Dunning-Kruger görbén az elején van valaki, aki 100%-osan maga biztos abban, hogy ő ezt érti, ezt a problémát, de ugye a tudása az kevés hozzá, tehát sokkal összetettebb. Nem arról van, hogy nem dolgozik, hanem hát rengeteg minden.
Még egy felvetés van, és ez pedig a magyar rögvalóság ismeretében kell feltennünk, és a hallgatók is e felé mennek. Írt az egyik hallgató, hogy ő pont ezekkel a lemaradó létegekkel foglalkozik, akik érdekük szerint mondják azt, hogy van-e jövedelmük, meg mennyi a jövedelmük, vagy nem. És egy másik hallgató megírja, hogy azért rengetegen vannak a minimálbérrel bejelentve, miközben ennek a többszörösét viszik haza. Ez nem torzíthatja az adatokat?
Valamelyest mindenképpen torzítja, de az biztos, hogy egy közvéleménykutatónak szívesebben nyilatkozik a tényleges jövedelméről valaki, mint egy NAV ellenőrnek. Tehát ezt szerintem fontos leszögezni.
Uh-huh. Igen, tehát itt nem arról van szó, hogy a statisztikát megnéztétek, ami bejön mondjuk a NAV-hoz, és abból csináltatok valamit, hanem itt személyesen konzultáltatok mindenkivel, és úgy beszél, azok alapján, a beszélgetések alapján jött össze, ugye? Ez az
igen,
egész.
Ez véletlenszerűen történik, ugye a mintavétel minden állampolgárnak ugyanannyi esélye van bekerülni ebbe a mintába.
Ugye a másik az, amit kérdeznek többen, és szerintem itt van még egy érdekes pont, hogy lett meghatározva az a határ, az összeghatár, hogy mi kell a jó élethez Magyarországon, mi van a szegénységi küszöb alatt, és többen mondják, hogy ők hova tartoznak ebben a tekintetben, hogy ez egyáltalán hogy jött ki? Ők mondták azt, hogy szerintük ennyi pénz kell ahhoz, hogy biztonságos életet tudjanak élni?
Igen, ezt pontosan így kérdezzük meg, hogy ön szerint egyéni szinten havi nettó mekkora jövedelemre van szüksége. Aha. És ugye ilyenkor ez egy nyitott kérdés, beérkeznek.
Tehát nincs ABC válasz, nincs, hogy 300 nincs. És 350, 200 és 250, tehát hogy mondjon egy számot.
Igen, mondjon egy számot, és mi ennek a medián értékét szoktuk venni.
Hogyan területi eloszlásban, hogy lehet meghatározni, melyik a leg elhagyatott, vagy elszegényedettebb része az országnak. Kijött most ugye egy településindexetek is, amin azt néztétek, hogy mi volt a leggyorsabban fejlődő része az országnak. Itt a sajtóban, hogy kiemelték azokat a területeket, de nézzük a másik oldalt.
Azt szerintem ezzel nem fogok újat mondani, hogy Észak-Magyarország van a legrosszabb helyzetben. Vannak bizonyos régiói az Alföldnek is, ahol problémát tapasztalunk, de egyébként a déli területeken is vannak szegényebb, elmaradottabb területek.
Ez predesztinál, ez egyébként ezt a két kutatást össze lehet kötni ebből a szempontból? Tehát determinál, ha én valahol a déli területeken születek, akkor nagy eséllyel megélhetési problémáim lesznek?
Ezt az összefüggést nem néztük meg, de jó eséllyel van korreláció, már csak ha azt nézzük is az OECD legfrissebb adatai alapján, ugye Magyarországon kifejezetten ragadós a padló. Ez azt jelenti, hogy ha valaki szegény családba születik, akkor jó eséllyel szegény is marad. Egészen pontosan 7 generáció szükséges ahhoz, hogy valaki kitörjön a szegénységből Magyarországon. Ez az egyik legrosszabb eredmény az Unióban.
7 generáció?
Igen.
Hát ez beláthatatlan. Tehát ugye nem is lehet igazán...
Akkor hát az alatt a világ alapvetően, ha most visszaszámoljuk akár a mi generációinkat, tehát alapvetően változik meg a világ, ami megnehezíti ezt a felzárkózást. Érdekes. Említetted azt, hogy vannak szakpolitikai javaslataitok is azzal kapcsolatban, hogy ezt az áldatlan állapotot hogyan lehetne megszüntetni. Mondj néhányat, kérlek, hogy mi az, amit üdvözítőnek tartotok.
Mielőtt elmondom ezeket, látni kell a problémánkat. Az egyik az, hogy ma a szociális rendszer túl bürokratizált, tehát elképesztő erőforrásokat emész fel az, hogy a bizonyítási jóváhagyási folyamat. Másrészt a szociális támogatások alapvetően szétaprózottak. Egyszerűen lehetetlen eligazodni ez a néhány ezer forintos támogatásoknak a dzsungelében. És harmadrészt az, hogy nem hatékony. Egyáltalán nem hatékony a mai napig. Sajnos a támogatásokat készpénz formájában a postás szokta kivinni, és ugye tudjuk, hogy a készpénz úgynevezett könnyű felhasználhatósága miatt több problémát is okoz. Nem mindegy, hogy kiveszi át például azt a pénzt a háztartásban. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy 2030, tehát hogyha ma dönthetünk arról, hogy mi legyen gyorsan, hogyan oltsuk a tüzet, akkor azt mondanánk, hogy aki a létminimum alatt él, az automatikusan kapjon egy 50 ezer forintos alapjuttatást. Tehát ne aprózzuk szét ezeket a támogatásokat, és ezt 2030-ig növeljük 100 ezer forintra, de fontos az, hogy mi nem azt akarjuk facilitálni, hogy kevesebben vegyenek részt a munkaerőpiacon, mi mindenképp azt javasoljuk, hogy ez az alapjuttatás se érje el a
minimálbért?
Minimálbért, igen, bocsánat, korán van.
Igen.
Így van. És fontos az, hogy
ezt sávosan képzeljétek el? Mert ugye igen. A minimálbér és az infláció az változik folyamatosan az egyik a másik tekintetében alapvetően, tehát akkor nyilván a juttatásnak is valahogy korrelálnia kell ehhez.
Igen, igen, és fontosnak tartjuk azt is, nagyon-nagyon fontosnak, hogy ezt a NAV végezze el, tehát hogyha valaki látja, hogy nem, tehát hogyha látják, hogy az adott illető nem jut jövedelemhez, az kapja meg automatikusan a támogatást, és ez személyre szóló legyen.
Tehát. Az a baj ezzel az egészen, hogy megint beleütközünk ez a zsebbe fizetünk dolgot. Az építőiparban például, meg az idénymunkások, az ugye egyből zsebbe van. Egy csomó vállalkozó van, hogy megszerelem a villanyboileredet, számlával ennyi, számla nélkül amannyi, és közben ez az ember lehet, hogy Hawaii-on nyaral, és közben minimálbérre van bejelentve. Szóval ez egy ilyen nagyon bonyolult probléma még a NAV szempontjából is.
Szakpolitikai egytrösszként mi mindig azt mondjuk, hogy nem szabad így hozzáállni a társadalomhoz. Hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, akkor például mondhatjuk azt is, hogy jelenleg a mostani szociális támogatásokat pontosan azok kapják meg, akik ismerik ezt a rendszert, és jól ki tudják használni. Ez annyira átláthatatlan azok számára, akik tényleg rászorulnak, hogy ők nem tudnak eljutni a megfelelő forrásokhoz. Aki viszont fel van vértezve a jogi dolgokkal, az ki tudja használni.
Én ezt egykori pénzügyminisztertől hallottam, hogy a NAV azzal nem tud kezdeni semmit, ami eleve úgy áll a dologhoz, hogy ő adócsaló lesz. Ezt nem tudja kiszűrni, azt tudja, aki szerencsétlenkedik az adózással, azt viszonylag hamar megtalálják, meg kiugranak az adatok. Lehet, hogy mellé kéne tenni egy szigorú ellenőrzést is, nem? Hogy tényleg ne legyenek ügyeskedők. Hát, vagy ez megint bürokratikussá
teszi. De szerintem a hozzáállás az, hogy ne azt a százalékot nézzük benne, akik a rendszert eleve be akarják csapni, hanem próbáljuk a rendszert megoldani nagyvonalakban, és akkor az pedig majd azzal lehet valamit mást kezdeni. Tehát az valószínűleg nem az Egyensúlyintézetnek a feladata. Érdekes volt nagyon, Bertram, köszönjük szépen. Folytatjuk még remélhetőleg, hogyha jönnek ki kutatások. További jó munkát nektek. Az Egyensúly Intézet oldalán szerintem ezeket el lehet olvasni, mind a településindexet, mind pedig a szegénység
kutatást. Igen, kérdezik ezt az Egyensúly Intézet honlapján, fenn vannak az adatok, meg a szakpolitikai javaslatok.
Igen, minden. Okay. Ingyenesen, bárki számára elérhető, javaslom olvasásra, bátorítok mindenkit.
Köszönjük szépen, hogy itt jártál, és szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Marek Bertrammal, az Egyensúly Intézet elemzőjével, kutatójával beszélgettünk, a szegénység volt a témánk.